Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Okostelefonok, non-stop online jelenlét, digitális térben felnövő gyerekek. Mindez alig másfél évtized alatt vált hétköznapjaink részévé. De vajon milyen árat fizetünk érte? Mit jelent a túlzott telefonhasználat a fiatalok életében, és milyen veszélyeket hordoz az új online világ? Hogyan ismeri fel egy szülő vagy tanár, ha a gyerek már függő? És egyáltalán van-e még lehetőségünk visszafogni az eszközhasználatot, vagy már inkább a tudatos digitális jelenlét kialakítása a cél? Mai műsorunkban ezekre a különösen aktuális kérdésekre keressük a választ Szakos Enikő oktatáskutatóval, az NKE Nemeskürti István tanárképző karának stratégiai fejlesztési osztályvezetőjével, a Fináci Ernő Oktatáskutató Központ igazgatójával, akitől tanácsokat kapnak azok is, akik szeretnének új lapot nyitni a digitális szokásokban, így iskola kezdés táján. Szakos Enikő, köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az Egészségügyi Világszervezetnek az adatai szerint 2010 az az év, amikortól elkezdett látványosan romlani a fiataloknak a mentális egészsége. Tegyük gyorsan hozzá, hogy 2010 az az év, amikor megjelent az iPhone, megjelent az okostelefon, és sokak szerint elindult ezzel a visszafordíthatatlan. Most kezdjük azzal, hogy a mobiltelefon, illetve az általa teremtett online tér hogyan hat a gyerekekre?
Az összefüggés az teljesen valid, hiszen egyértelműen látható, hogy az, hogy áthelyeződik az életterük, valamennyi tevékenységük a fiataloknak és egyébként az idősebbeknek is, az óriási hatással van a mindennapi életükre és így a mentális egészségükre is. Hozzá kell tenni, hogy nem önmagában egy eszköz vagy egy ilyen tér okolható valamennyi problémáért, hiszen ha csak az iskolai korosztályra gondolunk, akkor mondjuk az, hogy volt távoktatás, vagy lezártak az iskolák, illetve más globális tényezők is hozzájárulnak. De az, hogy az internet ugye már korábban megjelent és elindultak bizonyos folyamatok, de azzal, hogy utána mindenkinek könnyen elérhetővé vált, mindenkinél folyamatosan ott van ez az eszköz, ez sokkal addiktívabbá tette, és számos hatása van ezeknek, de az egyik leglényegesebb talán az, hogy függővé válunk, ahogy említettem, és azért mindenben, tehát nagyon sokszor a gondolkodásunkat kiváltja, a memóriánkra hatással van, a személyes interakciókat kiváltja, hiszen sokkal többet csetelnek, és akár telefonálnak most már a családok is, a barátok is, és mindenféle relációban az emberek, mint ahogy esetleg a személyes kapcsolatok és interakciók megvalósulnának. Ha az iskolai teljesítményt nézzük, az már egy külön szekciót érdemel, hiszen egyébként kimutatható, hogy arra is hatással van, de a legfontosabb, hogy áthelyeződött tényleg az életterünk egy képernyőre, egy élettelen, egy arctalan eszközre.
Melyek a túlzott mobil és internet használatnak a negatív következményei? Mert hogy itt, ahogy ön is említette, hogy nem csak önmagában az eszköz használata baj, hanem az, hogy mennyi időt töltünk ezen az eszközön, illetve hát hozzá kell tenni azt is, hogy az is nagyon nagy probléma, hogy azáltal, hogy sokat mobilozunk, időt veszünk el más tevékenységtől, és ez a más tevékenység egy gyerek esetében különösen fontos.
Így van, és akkor az utolsóra reagálnék először, hiszen ott a kisgyermekkorban már sajnos megjelennek az eszközhasználók, és az eszközhasználat az nem feltétlenül a gyermek ugye ennek a kezdeményezője, és hogy ott milyen lényeges dolgoktól tudja elvenni az időt, az alapvetően befolyásolja az ő agyi fejlődését, idegrendszeri fejlődését, és azt, hogy utána hogyan fog tudni kötődni. Amikor azzal próbáljuk lefoglalni, vagy amikor egyedül van a gyermek, és nem akarjuk magára hagyni, nem akarjuk, hogy unatkozzon, mert azt hiszük, hogy unatkozik, és elé teszünk egy képernyőt, egy mobiltelefont, egy tabletet, akkor egészen máshogy fog arra reagálni, mint egyébként a való életben azokra az ingerekre, ami életkori sajátosságainak egyébként teljesen megfelelő. Tehát egy kisgyermek nem unatkozik attól, hogy a célben fújódó leveleket nézi, hanem számára az mondjuk a látását, a térérzékelését segíti fejleszteni, hallja a körülötte lévő világot, megszokja azokat a zajokat, a beszéd fejlődésében nagyon sokat segít. És hogyha ezt egy egyszerű képernyővel próbáljuk helyettesíteni, akkor egészen máshogy fognak ezek fejlődni. Ez látszik már sajnos, hogy az utóbbi években úgy kerülnek óvodába és az iskolába is a gyermekek, hogy nem megfelelő a beszédkészségük, az íráskészségük, és ott nem feltétlenül az írást értem, hanem a fogást, tehát nem tudják a ceruzát úgy tartani, mint ahogy mondjuk sok évvel ezelőtt a velük egykorúak, úgyhogy alapvetően az alapvető kompetenciáikat és készségeiket rontja az, hogyha kiváltja a monitor az ő tevékenységüket, de ha mozgásra gondolunk, az nem csak az egészségüket fejleszti, hanem az is, hogy említettem az idegrendszert, ami utána nagyon sok mindennel áll kapcsolatban, és nagyon sok minden attól függ, hogy ez kifejlődik-e. És sajnos vannak olyan készségek, amelyeket utólag már nagyon-nagyon nehéz pótolni, ezért van nagyon sok gyógypedagógiai foglalkozásra már igény, vagy kiegészítő foglalkozásokra, nagyon divatosak most ezek a szakmák, de erre azért van szükség, mert kevesebbet mozognak a gyermekek, és a fiatalok is. Emellett, hogyha megyünk életkorban egy kicsit feljebb, hogy milyen jenei lehetnek, és akinél már egyébként kisebb korban ez elkezdődött, annál hatványozottan igaz, hogy a szociális kapcsolódásai és érzékelése, akár az érzelmi intelligenciája egészen máshogy fog alakulni. Ezt talán tapasztaljuk mi is a mindennapokban, hogyha online beszélgetünk, hogyha arc nélkül kommentelünk, hogyha nem látjuk a másik ember interakcióját, arcát és rezüléseit, akkor egészen máshogy fogunk kommunikálni. Ezt gyakran szoktam említeni, hogy ezt már tapasztalom a mindennapokban is, hogy a fiatalabbak például már nem köszönnek, mert hozzászoktak, hogy egy ilyen chat folyamban nincs elköszönés, nincs köszönés, de ennél sajnos sokkal radikálisabb, vagy sokkal erőszakosabb dolgokat is észleltünk a kommunikációban. A bántalmazás is most már át is helyeződik, vagy megjelenik az online térben is, de ott sokkal-sokkal erőteljesen lehet, hiszen kevésbé tudunk empatikusan fordulni afelé, akit nem látunk, hiszen ugyanannak a monitornak írunk mindent, amit folyamatosan nézünk. És ha már említettem korábban az iskolai vetületet, akkor a tanulástól is természetesen elveszi az időt, és hiába próbálkozunk azzal, hogy a legjobb alkalmazásokat, az iskolai tananyagokat átültessük telefonon is használható applikációkba. Sajnos abban a pillanatban, ahogy egy tananyagnál vagy tanjátéknál érdekesebb értesítés jön a telefonjára, jön egy üzenet az egyik barátjától, behívják az egyik játékszobába, vagy elindul valamilyen műsor, amit éppen nagyon szeret, akkor az sokkal érdekesebb lesz, úgyhogy nagyon nehéz a telefonon kiváltani ilyen hasznos és értelmes, úgymond tevékenységekkel, hiszen ez egy alapvetően szabadidős tevékenységre fejlesztett eszköz. Sok százezer fejlesztő azon dolgozik, hogy minél kényelmesebben, minél többet használjuk ezeket, és hát ismerjük az internetes felületeket, amelyek lehetnek edukatívak, de azért többnyire szűretlen, ellenőrizetlen, akár veszélyes tartalmak is vannak ott.
Igazak azok a hírek, miszerint a több száz vagy eseteként több ezer fejlesztő azért is dolgozik, hogy egy-egy app, illetve tartalom addiktív legyen?
Természetesen, hiszen nekik abból van bevételük, hogy minél többen és minél többet használják, azért egyre kisebb a telefon, azért egyre kényelmesebb, azért van folyamatosan úgy újra kalibrálva, hogy minél felhasználó barátabb legyen, hogy minél többet használjuk, és hát maga az eszköz, akár a szoftver, de tényleg egy-egy játék abban érdekelt, hogy ezt minél többen használják. És egyébként érdekesség, ezt is szoktuk emlegetni, hogy azok, akik ezeket fejlesztik, és annál egyértelműen kimutatható, amelyek azon szakemberek, akik mondjuk a telefont magát és bizonyos márkáit fejlesztették, hogy a saját gyerekeiket nem engedték ennek az eszköznek a közelébe egy bizonyos életkorig, hiszen tudták, hogy negatív következményei lennének.
Most az iskola kezdés kapcsán beszélgetünk a mobilozásról, internetezésről, az online térbe költözésről, a képernyő bámulásról. Itt említette ön azt, hogy a tanulásra is negatívan hat a túlzott mobilozás, a túlzott kütyüzés, tehát bizonyítottan negatívan hat a diák teljesítményére, mert hogy nagyon sokszor elhangzik az, hogy a modern technika az a barátunk, nem az ellenségünk, akkor hogy van ez?
Ez a kettő egyszerre igaz, hiszen valóban egy olyan eszköz, vagy egy olyan lehetőség és olyan technológia, ami segítheti az életünket, segítheti az iskolai tevékenységet is, viszont nem jól használjuk egyenlőre. És közvetetten hatással van az iskolai teljesítményre, ami valóban egyébként mérésekből is látszik, de nemzetközi kutatásokban már sok-sok éve megjelent, és az egyik legfőbb ilyen közvetlen hatás az a koncentráció képességünk, amire hatással van, és ez fiatalokkal, iskoláskorúakkal, felnőttekkel is elvégzett kutatások bizonyítják, hogy minél többet használjuk ezeket az eszközöket, minél többet nézzük azokat a platformokat, amelyek a gyors impulzusokra vannak kitalálva, amelyek az érdeklődés felkeltését a legszínesebb, gyorsabb és látványosabb eszközökkel próbálják elérni, azok utána ahhoz járulnak hozzá, hogy mondjuk egy analóg nyomtatott könyv, amiben tegyük fel, hogy még képek sincsenek, mert néha olyanok is vannak, azok unalmassá válnak. A másik, ami nagyon látható és mérhető, és ez is 10 éve is kimutatható volt, hogyha a telefon az ember közelében van, akkor tudat alatt is foglalkozik vele, és mondjuk olyan tesztek voltak, olyan kutatások, hogy mennyit tud megjegyezni egy olvasás alatt, hogyha ott van előtte a telefon, ránézett, de a fiataloknál az is tetten érhető, hogy még ha nem is nézi, tehát hogyha kikapcsolja az értesítéseket, és nem látja, hogy felvillan, akkor is annyira hozzászokott, hogy folyamatosan megnézze, folyamatosan a kezében van, hogy hatással van rá. Hogyha egy másik szobában van, akkor pedig látszott ugyanazokból az összehasonlító kutatásokból, hogy egy picit jobban tudtak figyelni, egy picit több mindent megjegyeztek. Ezt egyébként ismerjük ilyen alapvető, ha tanulásról beszélünk, akkor tudjuk, hogy minél több zavaró tényezőt távolítunk el a környezetünkből, van, akinél ez azt jelenti, hogy lehalkítjuk a zenét, a tévét is. Mindent, ami hangos lehet, van, akinél pont az ellenkezője, de pont ennél a legzavaróbb eszköznél, ami folyamatosan igényli a figyelmünket, ez egyértelműen és egyenesen vezet oda, hogy kevésbé tudunk koncentrálni.
Tehát egy apró értesítés hang, egy rezgő üzemmód is, egy apró berregés, ez is kizökkent? Már is tanórán, bárhol?
Teljesen, igen, ezek a kutatások nem alapvetően tanórán történtek, hanem mondjuk egyéni tanulásnál, de hát csak gondoljunk bele, hogyha ez a tanórán történik meg, és valakinek megszólal a mobil, vagy csak egy értesítés, és ez nem csak annak a gyereknek fogja elvonni a figyelmét, akinél az az eszköz van, ez egyébként a PISA mérésekből is kimutatható, hogy azt is bevallják a gyermekek, mert érzékelik, hogy zavarja őket, hogyha a társuk telefonozik, vagy a társuknál szólal meg, ez mindenkit ki tud zökkenteni, arról nem is beszélve, ilyet azért sokat látunk, de ilyen ünnepségeken mindenhol előfordul, amikor a csendben szólal meg valakinek, akár egy videó, mert mondjuk titokban nézett valami videót, hát akkor, hogyha egy olyan pillanatban vagyunk, amikor egyébként is erre nagyon nyitottak a diákok, akkor nagyon könnyen, és azt mondják a kutatások, hogy akár több 10 percre kizökkennek, vagy legalábbis visszatérni ugyanabba az elmélyült állapotba, mint mondjuk egy mély koncentrációban, akár 20 percig is tarthat, hogy visszatérjünk abba a stádiumba.
Hát akkor nagyon egyszerű elképzelni, hogy mit jelent mondjuk egy matek feladat megoldásánál, hogyha kizökkenünk 10 percre az adott feladatból.
Hát persze, meg hogy mennyire üti meg az inger küszöbét a gyerekeknek egyik és a másik, hát hogy sokkal-sokkal érdekesebb tényleg az, hogy kijött egy új videó az ő kedvenc sztárjától, mint egyébként az a feladat, ami lehet, hogy rá van kalibrálva, lehet, hogy játékos, lehet, hogy nagyon érdekes, De ő éppen nem azzal akar délben foglalkozni egy szép napsütötte szerdán, hogy ezt a matek feladatot megoldja, hanem egyébként is elkalandoznak, és akkor ott van a baj rögtön.
Tehát akkor ott tartunk, hogy a koncentrációt zavarja, a telefon elveszi az időt a tanulástól, az olvasástól, a matek példa megoldásától, ez a túlzott mobilozásra igaz. Mit jelent a túlzott telefonhasználat? Vagy van olyan, hogy elfogadható képernyőidő?
Egyébként meg tudunk határozni ilyet életkoronként, de azért hozzá kell tenni, hogy mindig vannak egyéni sajátosságok, illetve amikor azt mondják mondjuk a nemzetközi világszervezetek, hogy 3 éves kor alatt ne használjanak, ha lehet a gyermekek eszköz, de úgy az a legjobb, hogyha nem is nézik őket, de még 3 év és 6 év között is mondjuk 1 órát egy nap használhatják ezeket az eszközöket. Azért a legjobb tudjuk, hogyha egyáltalán nem használják. Főleg egy óvodáskorú gyermeknek igazán szüksége sincs rá. Hogyha már iskoláskorú gyerekekről beszélünk, akkor előfordulhat, hogy van rá szüksége, valakit fel kell hívnia, vagy megnéz rajta tényleg valami olyat, vagy mondjuk idősebb korosztálynál tudják ezt integráltan jól használni a tanórán, mondjuk egy tabletet, amin le vannak tiltva a közösségi média platformok, tehát előfordulhat, hogy jól tudják használni. Valóban, ahogy említettem, nagyon sok olyan tartalom van az interneten is, az alkalmazásokban, amelyek hasznosak számukra, és nem lehet őket teljesen ebből most már kizárni, hiszen igényük is van rá, de minél kevesebbet használják, annál jobb, hiszen annál többet tudnak a társaikkal, az analóg világban tölteni, úgy alakulnak ki a megküzdési képességeik. Erről nem is beszéltünk, de most már a fiatalok, hogyha valamilyen nehézséggel szembesülnek, akkor mondjuk nem megkérdezik a szüleiket, sőt régebben is már a tinédzserek inkább a barátaikat, hanem elkezdik görgetni a telefont, és ez is oda vezet, hogy attól válnak függővé, és nem tanulják meg, hogy hogyan lehet ezeket jól kezelni. De visszaugrok az iskolához, mert az ott is nagyon fontos, és talán még ezt nem említettük, ami az iskolának ugyanúgy feladata és szerepe, hogy ne csak tanítson, hanem neveljen, és egy közösséget is alakítson ki, vagy építsen. És hogyha a szünetekre gondolunk, akkor az a 10-15 perc az rendkívül értékes lehet, hogyha egy osztály ezt együtt tölti. Ott is előfordulhat, mert persze ilyen van, gyerekekről beszélünk, hogy csúfolódnak, de azokat is megtanulják kezelni. Aki csúfolódik, megtanulja, hogy nem csinálunk ilyet másik reakcióiból, vagy éppen a társak meg tudják védeni. De például, ahol korlátozzák a mobiltelefont, és ígérem, hogy nem csapongok, hanem ide tartozik, ahol már ilyen korlátozást bevezettek, ott nagyon boldogan számoltak be arról a pedagógusok, hogy elővették a gyerekek a játékokat, a régi játékokat. Papíron játszanak, vagy akár kártyákat visznek be. Úgyhogy hozzájárul ahhoz, hogy megtanulják tényleg ezeket a társas kapcsolódásokat, hogy jó közösség alakuljon ki, olyan barátságok, amelyek később az ő mentális jólétükhöz is hozzájárul. Úgyhogy nagyon fontos, hogy nem csak az iskolai teljesítményről, mint érdemjegyről beszélünk, vagy mint a kognitív képességeikről, vagy a koncentrációról, hanem arról, hogy milyen emberekké válnak, és hogy ettől is elveszi a lehetőséget, hogy ebben fejlődjenek.
És akkor talán folytassuk ezzel picit, hogy ezek az offline élmények, ezek fölöttébb szükségesek ahhoz, hogy olyan emberekké váljunk, akik, hát most azt mondom, hogy hasznára vannak az embertársaiknak, illetve a társadalomnak?
Szoktunk mondani, hogy ezek a mai fiatalok, de ezt már nagyon régóta mondjuk, egy teljesen más világba születtek, és valóban a környezetük az nagyon gyorsan megváltozott, de azért az ember és az emberi tervezet és idegrendszer nem változott ilyen gyorsan, tehát ugyanazokra van szükségünk, mint 100 évvel, 200 vagy több 1000 éve szüksége volt az embernek. Arra, hogy mondjuk amikor tényleg az egyensúlya, csak hogy egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, ahhoz mozogni kell, ahhoz bizonyos tevékenységeket végezni kell, hogy az emberi egyensúly kialakuljon. Ugyanilyen a szemkontaktus. Ahhoz, hogy szemkontaktust tartani tudjunk, ahhoz az kell, hogy kiskorunkban is egy megfelelő környezetben a családtagjainknak a szemébe tudjunk nézni, olyan reakciókat kapjunk, és utána a társainkkal ez természetesen kialakuljon a kortársakkal, majd a pedagógusokkal. Úgyhogy természetesen ugyanannyira szükségünk van a természetre, azt még nem is érintettük, a természettel való kapcsolatra, mint korábban, hiszen nem változott annyit az ember, hogy ki tudja váltani a jól létéhez és a mások jól létének hozzá segítéséhez szükséges dolgokat.
Itt az imént a képernyőidőről beszéltünk, és nem adott konkrét időt arra vonatkozóan, vagy percet, vagy órát arra vonatkozóan, hogy mennyi az elfogadható képernyőidő, de kérdezem akkor másképp, hogy melyek azok a jelek, amelyekből egy szülő, vagy tanár, vagy rokon, vagy nagymama, nagypapa észreveti azt, hogy a gyerek az túl sok időt tölt a telefonja, tabletje, laptopja, valamelyik kütyüje előtt.
Uh-huh. Sajnos, és nem direkt értem ki a konkrét válasz elől, azzal próbáltam leegyszerűsíteni, hogy minél kevesebbet, annál jobbat. Egyébként tényleg csak, hogy adjak mégis valami konkrétumot, minél fiatalabbak, annál kevesebb, és ilyen 1-2-3 órák, de hogyha ezt tudják hasznosan tölteni, hogyha ezt hozzáad az ő életükhöz, vagy tényleg hasznosítható, akkor egy tinédzsernél előfordul, hogy akár 3 órát is úgy tölt a képernyő, hogy abban a napi ébren töltött órákban nem egy húzamban 3 óra, hiszen az megint csak nagyon sok problémához vezetne, de mondjuk szétszórtan, és ebben benne van, hogy tanórán is esetleg előveszi, ez még nem okoz végzetes problémákat. De hogy mik azok a jelek? Egy tinédzsernél nagyon nehéz egyébként, hiszen egyébként is már a telefon előtti korban is kicsit befordultak, kicsit begubóztak, a tinédzserek kevesebbet beszéltek a szüleikkel nagy általánosságban, de amikor, és ez nem csak a mobiltelefonra igaz, amikor már nem tudjuk felvenni a kapcsolatot a fiatallal, amikor nem tudunk az életéről, és látjuk, hogy folyamatosan a képernyőbe van fordulva, akkor azért az egy intőjel lehet, hogy akár be kell avatkozni, akár meg kell próbálni más módon. Lehet, hogy az ő nyelvén, lehet, hogy amit éppen néz a telefonon, ahhoz kell kapcsolódni, de amikor már azt érezzük, hogy egyáltalán nem nyitott a külvilágra. És ez is igaz volt már a telefon előtt, amikor a számítógépeken megjelentek a különböző játékok, videójátékok, az is nagyon gyorsan függőséget okozott, és az is nagyon sok emberhez elért, és ez nem is csak az iskoláskorú fiatalokhoz. Ott is persze az ember a szabad idejében egy adott időt ezzel el tudott tölteni, ez is akkor okoz már igazán problémát, és ez most igaz bármilyen eszközön végzett játékokra például, amikor már nem személyesen alakít ki barátságokat, vagy nem nincs rá igénye, hanem azokkal az online, tudjuk, hogy nem valódi barátságokkal is egy ilyen kielégült állapotban van, hiszen van kivel beszélgetnie, úgy érzi, hogy vannak barátai, és amikor már nincs valós személyes kapcsolata. Ez ugyanúgy igaz az élményekre, akkor kell már nagyon aggódni, és hogyha lehet ezeket megelőzni, hogy a valós élményekre nem nyitott, amikor már nem akar találkozni, nem akar kirándulni, elmenni, sétálni, vagy amit a család egyébként megszokott, amit ők szoktak csinálni, és már teljesen begubózik. Úgyhogy vannak ennek a skálának azért egészen radikális oldalai is, amikor tudjuk, hogy már nem alszik eleget. Egyébként ezt is tapasztaltuk a tiltás vagy a korlátozás után, amikor kevesebbet lehetett használni az iskolában a telefont, hogy felkeltek ezért korábban iskolások, hogy még reggel végig tudják görgetni az éppen aktualitásokat. De hogyha az alvás rovására megy, ha személyes kapcsolatok, személyes élmények, és ezekből is következhetően a mentális egészség rovására megy, akkor okoznak ezek bajt. És hát ahogy mondtam, néha egyébként is nehéz elérni a fiatalokat, de minél kisebbek, annál inkább kell arra törekedni, hogy ha bármilyet tapasztalnak, és nem tudjuk, hogy mit tapasztalnak az online térben, hogy merjenek szólni a szülőnek, a pedagógusnak. Ez egy nagy veszély egyébként az ilyen korlátozás nélkül használt eszközöknek, amikor a világhálón megtalálható valamennyi platformot elérik a legkisebbek is, hogy olyan dolgokkal találkoznak, amelyek nem hogy az életkoruknak nem megfelelő, hanem egyébként senkinek nem kellene azzal találkoznia, és ebben benne vannak a valótlan, a hazug állítások, az álhírek, de benne vannak olyan erőszakos, akár képpel látható események is, amelyek nem egy gyermek számára vannak akár közétéve, de néha olyan dolgok is, amelyek mondjuk csak magyarázatot igényelnek, egy felnőtt magyarázatát, egy beszélgetést igényelne, és akkor mondjuk kitehető neki annak az impulzusnak, de önmagában egyedül nem tudja feldolgozni. Most talán remélem nem kerültem ki nagyon a választ.
Nem, és beszéljünk arról akkor, hogy melyek az online térnek a veszélyei. Tehát valahogy azt látom, hogy nagyon sok szülő óvja a gyerekét, autóval visz iskolába, még kisvárosban is, egyedül nem engedjük el a boltba, és még sorolhatnám, ennek ellenére, vagy eközben pedig a kezébe adjuk a mobiltelefont, akár 1-4 osztályos gyereknek is, vagy 5-8 osztályos gyereknek már, mert hogy el akarjuk őt érni, és kezébe adjuk ezzel a kulcsot afelé, az online világ felé, amely, ahogy ön is említette, tele van veszélyekkel.
Igen, és azért is nagyon jók a példák, amelyeket mondott, mert ebben megjelenik az a túlzott féltés, ami nagyon gyakori most a szülőknél, nincsenek egyszerű helyzetben a mai szülők, ezt aláírom, és ezért megjelenik egyfajta ilyen túlzás az ő féltésükben, és egyébként, aminek lehet, hogy előnye lenne, vagy előnyire válna egy fiatalnak, például, hogy egy kisvárosban, ahol egyébként mindenki ismer mindenkit, egyedül elmenjen a boltba, mert sokkal önállóbb lesz, sokkal magabiztosabb, megtanul interakcióba lépni felnőttekkel, másokkal, nagyon sok mindent segíthet. Egy ilyen nagyon apró dolog, amit elveszünk, amely élménytől megfosztjuk ezeket a fiatalokat. Néha nem is bízunk abban, hogy ehhez kellően önállóak, néha pedig a világban nem bízunk eléggé. És az online térben nagyon sokszor azért, mert magunk sem tudjuk, hogy milyen bugyrai vannak, ezért kevésbé vagyunk óvatosak. Egyébként nagyon sok szülő, tehát ilyenkor a kivételnek megadom, és meg kell adni a tiszteletet. Vannak már olyan szűrő alkalmazások, programok, akár a streaming oldalakon, akár a telefonokon, egy ilyen szülői kontroll, amit be lehet állítani. Ez nagyon különbözik típusonként, meg még alkalmazásonként is, de mindenhol meg lehet találni, hogy tudja a szülő azokat a oldalakat, játékokat, impulzusokat megszűrni, amivel nem jó, hogyha találkozik egy gyermek. De mi az, amit nem lehet megszűrni, és még a legjobb nevelés mellett is előfordulhat, az az emberi interakcióban való veszélyeztetés, amit már említettem, az egyik ilyen emberi cselekedet, az mondjuk a bántalmazás, és ahogy az online térben megjelenik, és nagyon sokszor előfordul, hogy akár szégyenérzet van a gyermekben, nem tudja jól kezelni, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és akár végzetes cselekvésbe is taszítja a fiatalokat, látunk sajnos sok ilyet, és ennek egyébként a párja kiegészítője, hogy az, hogy ilyen végzetes dolgokban gondolkodnak, ezt is nagyon sokszor a szórakoztató médiában, filmekből, platformokon látják, hogy ilyenekre egyáltalán mód van, eszébe sem jutna talán egy gyermeknek, hogyha nem kapna ilyen impulzusokat. És a másik pedig a tartalmak, amiket említettem, aminek kitehetjük őket, és még ezt összevonnám, akkor elnézést egy harmadikkal, hogy mik ezek a tartalmak, amelyek gyakran nem akár a mentális jólétükre van negatív, amiket az előbb említettem, azt nem szeretném most ismételni, de hogy nem az életkoruknak megfelelő, erőszakos dolgok, olyan dolgok, amelyeket nem képesek egyedül feldolgozni, mert még akkor találkoznak vele először, és mondjuk nagyon rossz kontextusban találkoznak vele, és utána nem tudják megbeszélni. Mondjuk a párkapcsolati fejlődésükre, vagy az, hogy hogyan vesznek részt egy párkapcsolatban, arra nagyon nagy hatással van az, hogy mit látnak, megint csak az ilyen mi időnkben ilyen regényeket olvastunk, de voltak már nagyon jó filmek is, de most már ezek egészen felhígultak, nagyon más tartalmakat látnak ezekről, nagyon más jelzéseket kapnak. És itt nagyon nagy felelőssége van azoknak az úgynevezett véleményvezéreknek, influencereknek, tartalomgyártóknak, akik tényleg szűretlenül mindenről úgy beszélnek, hogyha őket megkedveli egy fiatal, vagy egy tartalomfogyasztó, akkor onnantól bármit elhisz neki. Ez olyan, mint korábban a pedagógusnak, a szülőnek, vagy még korábban a papnak mondjuk a szava, hogyha ő mondja, akkor neki mindent elhiszünk, mert ő hiteles, őt kedveljük, az ő szavának hiszünk. Nagyon oda kell figyelni, hogy kiket követnek a gyerekek, kiknek a videóit nézik nap mint nap, hiszen nagyon sokszor ők is próbálják őket befolyásolni. És amire utaltam, hogy van egy harmadik dolog ebben, az mondjuk az ösztönzés, és itt gondolhatunk a vásárlás ösztönzésére, vagy olyan cselekményekben való részvételre, gondoljunk az ilyen divatokra, meg az ilyen challenge-ekre, ilyen kihívásokra, amelyek néha ártatlanok, de sajnos arról is hallottunk már, hogy az is okozott akár végzetes, halálos kimenetet. Tehát, hogy mik azok a trendek, mik azok a kihívások, amelyekhez csatlakoznak. Ha már beszéltünk az előbb az ilyen addiktív és játékra ösztönző alkalmazásokról, nagyon sokszor ebben a vásárlás az egy ilyen bújtatott dolog, és lehet, hogy kisebb kárt okoz, mint mondjuk egy mentális kárt, de nagyon nagy pénzeket tudnak úgy a családoktól elvenni, hogy észre sem veszi a gyermek is, hogy mibe keveredik, mert nagyon ügyesen elbújtatják, vagy éppen nem olvas rá, úgyhogy ezek is előfordulhatnak.
Térjünk vissza az oktatásra, iskolakezdésre. Mit tehet a tanár, illetve a szülő, hogyha azt látja, hogy a túlzott kütyüzés az a diák életének, a tanulásnak a rovására megy, arra használja?
A pedagógusnak az eszköztára az ugye korlátozott, de ezen belül mindent meg kell tennie, hogy beintegrálja az ilyen gyermekeket is a csoportba, hogy segítse őket, hogy csatlakozzanak a tevékenységeket, hogy aktívan figyelni tudjon. Egy jó eszköz lehet, és nagyon sok iskolában akkor is, hogyha nincsen központi vagy kormányzati állásfoglalás, a legtöbb iskola saját házi rendben korlátozza, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket használni. Úgyhogy én bátorítok minden pedagógust, hogy ezekkel éljenek, és tetesse el a táskába. Ez azért tudjuk, hogy nem mindig működik. Gyűjtse össze, hogyha lehet, hogy azt a tanulói keretet azt úgy tudják kitölteni, hogy értéket kapjanak a gyermekek, hogy interakcióban legyenek, hogy izgalmas dolgokat alkossanak, halljanak nagyon jó dolgokat, ami neki ki van találva. Úgyhogy amivel lehet, szerintem éljen a pedagógus, és ne adja fel, amihez kell az, hogy ebben a szülő is partner legyen, úgyhogy itt át is térek erre, hiszen nagyon nehéz mondjuk úgy egy iskolában elvárni a gyermektől, hogy ne a telefon legyen folyamatosan a kezébe, és hogy mondani szoktuk, ne azon lógjon, hogyha abban a pillanatban, hogy hazaér, akkor ezt megkapja, és onnantól, amíg a következő reggel el nem érkezik, addig a telefonját használja. Úgyhogy ezért is kifejezetten nehéz ez a néhány óra az iskolában, amikor a pedagógus találkozik velük, hiszen hozzá vannak ahhoz szokva, és így az iskola kezdésnél kifejezetten, hogyha egy gyermek azzal töltötte az egész nyarat, hogy a képernyő játszott, nézett dolgokat, akkor nehéz lesz, sajnos azt kell mondjam, az első pár hét, amíg visszazökkennek. Egyébként is megvan ennek a nehézsége, hiszen vissza kell ülni az iskolapadokba a szabadság és szabadidős tevékenységek után, de vissza kell őket erre a koncentrációra szokatni, arra, hogy ott legyenek, megéljék a pillanatot. És hát a szülőnek van viszont ugye a legnagyobb szabadsága, hiszen ő dönti el, és hogyha valaki szerencsés helyzetben van, és még előre tud gondolkodni, akkor azt javaslom, hogy minél később adjon eszközt a gyermek kezébe, minél később adjon neki saját eszközt, és a közösségi média felületeken való regisztrációnál is korábban is voltak korlátozások, hivatalosan mindegyik platform elvárta, hogy valaki betöltsön egy bizonyos 14, 16 vagy 18 18. életévet, de most már sokkal szigorúbban fogják nézni, és egy harmadik csoportot is említenék, de nyilván itt a felnőttnek is nagy szerepe van, az a társas nyomás, hogy mit tehetünk, vagy mit tehet egy gyermek, hogyha mondjuk rajta kívül mindenkinek van profilja, mindenki használja ezt az alkalmazást, ezt a játékot, mindenkinek a legmenőbb eszköze van, akkor azt érezheti, hogy ő kimarad, és azzal, hogy őt a szülei mondjuk visszafogják, azzal hátrányos helyzetbe jutatják. Úgyhogy a közösségeknek van még egy nagy szerepe, de itt akár a szülői közösség, a kis közösségben, hogyha erről konszenzus van mondjuk, hogy egy iskolában milyen szabályokat hoznak, és mondjuk beleegyezik valamennyi szülő, mert senkinél nem indokolt, hogy ott legyen egy okostelefon a gyermeknél, akkor arra jutnak, hogy annak érdekében, hogy senkit ne hozzanak kellemetlen helyzetbe, ezért senki nem ad mondjuk okostelefont az általános iskoláskorú gyermeknek. És akkor kizárunk minden olyan lehetőséget, hogy de valaki mégis beleviszi a másikat a rosszba, vagy hogy a pedagógusnak kell küzdenie a szülővel. Még egy utolsó gondolat, csak ehhez, hogy a szülők és a pedagógusok kommunikációja, és az ő őszinte és nyitott kommunikációja nagyon fontos, hiszen az is lehet, hogy a szülő nem érzékeli, hogy a gyermek függővé vált, nem érzékeli, hogy problémát okoz az ő akár kapcsolataiban, vagy iskolai teljesítményében, és néha el kell hinnie a másik félnek, hogy amit ők tapasztalnak, abban közösen kell tenniük valamit.
Zárásként mit üzenne azoknak a családoknak, akik szeretnének új lapot nyitni a digitális szokásokban iskolakezdéskor? Itt elhangzott már az, hogy aki teheti, az adjon minél később kütyüt a gyerek kezébe, regisztráljon minél később az egyes közösségi média platformokra. Az, aki már adott telefont a gyerek kezébe, ő most nyithat új lapot. Mit tehet?
Két rövid tanácsom lenne számukra, és ez is mindenki más számára is. Az egyik, hogy mutassanak példát. Elfelejtjük, hogy néha mi is belefeledkezünk az eszközünkbe. Mutassunk szülőként példát, ha már adtunk eszközt a gyermekünknek, akkor mutassuk meg, hogy ezt letesszük egy vacsoraasztalnál, amikor hazaérünk, azt mikor és mire lehet használni, és beszélgessünk erről nyitottan és őszintén, és hogyha mi is a változásra nyitottak vagyunk, és mi is azt mondjuk, hogy napi egy órát használjuk maximum, akkor tűzzünk ilyen célokat akár közösen a családban, és legyünk mi a példák, amelyet követni fognak. A másik pedig, hogy addig nem várhatjuk el, hogy kizökkenjenek a digitális térből, amíg nem lesz számukra vonzó az analóg, valós világ. Tehát egy olyan környezetet igyekezzünk teremteni, egyébként is saját gyermekének mindenki a legjobbat szeretni, de hogy egy olyan lehetőségeket biztosítsunk számukra, ami azt megéri visszatérni a valóságba. Engedjük el őket olyan programokra, olyan sportprogramokra, koncertekre, amire nagyon vágyott már, és természetesen életkorának megfelelő. Hogyha erre van kapacitás, akkor szervezzünk közös családi programokat a hétvégére, hogy ezt valóban értékesen, közösen töltsék. Úgyhogy mutassunk példát és alternatívát is a digitális világgal szemben.
Szakos Enikő oktatáskutatót, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának stratégiai fejlesztési osztályvezetőjét, a Fináci Ernő Oktatáskutató Központ igazgatóját hallották. Köszönöm a beszélgetést!